Ezt mondja a mi Úrunk Istenünk. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, melyen járnod kell. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ki legyen a dicsőség most és mindörökkön örökké. Ámen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva maradva dicsőítsük és magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket. 172. számú dicséretünk első versével kérjük az ő segedelmét és jelenlétét. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Adjuk tovább egymásnak a gyülekezetben. Azaz, azt a szent Bibliát, szent írást, melyet a családok kezükbe vesznek, beleírnak, egy igét hagynak, emlékül és tovább adják egymásnak. Így szólítom körbe Ferenc testvérünket. Át is adom neki a szót. Isten hozzá.
Köszönöm szépen, Isten iránti hálából és a gyülekezet iránti tiszteletből a Görbe család az aláhúzás. Négy igét írt bele ebbe a szentkönyvbe. Az első ige a Királyok első könyvének 12. részének a 24. verséből így szól, mert én akartam ezt így. A Károlyi fordításban ez úgy hangzik, hogy mert én tőlem lett a dolog. Ez az ige így elég keveset mondhat, de egy olyan bizonságtétel jutott valamikor a kezembe, ami nagyon mélyen a szívembe helyezte ezt az igét, és vigasztalást és megnyugvást adott mindabban, hogy nem történhet velem semmi, amit nem az Úr, az én teremtőm, az én gondviselő Atyám akart volna velem. Tehát a hajam szála sem görbülhet meg, de hogyha olyan dolgok is történnek velem, amik rosszul esnek, fájnak, esetleg megpróbáltatásként élem meg, jó az a tudat, hogy mindezt a én teremtőletem akarta így, és ő akarta, hogy ez legyen, mert a legjobbat akarja kihozni belőle. A másik ige, ami nagyon szintén a szívemhez ment, ez a Zsoltárok, a 91. Zsoltár 14. verse. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismerje el. És a harmadik, amit én írtam vele, Pál apostol rómaiakhoz írott levele, 5. részéből az 5. vers. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. És szeretett párom, Kati is írt egy igét, szeretném ezt is felolvasni. Imádkozzatok egymásért, Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab apostol levele, 5. rész, 16. vers. És szeretném átadni a Szent Könyvet Tankó Marikának, ha megkérhetek.
Dicsőítsük tovább a mi Istenünket, így a 42. Zsoltárunkat énekeljük. 42. Zsoltárunk első, harmadik, hatodik versei. Mint a szép híves patakra, szarvas kívánkozik. Szemeimet a hegyekre vetem, onnan jő az én segítségem. Segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Istennek igéjét olvasom, mely szól ma hozzátok, testvéreim, Zsoltárok könyvéből, Zsoltárok könyvének a 84. fejezetéből, azaz a 84. Zsoltárt olvasom. Az igét leülve figyelemmel kövessétek. A karmesternek szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Kóra fiainak zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárog, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene, Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek és mi közöttünk gazdagon, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért most fennállva, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Ó Isten, örökkévaló Atyánk, a Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt a mai napot, melyben bennünket megkívánsz áldani és szentelni a te jelenléted segítségével. Köszönjük, hogy te szólsz, hogy te elhívsz, hogy te megigazítasz bennünket naponként. Felhozott számunkra a te napodat, melyben pihenést és a te neved dicsőítését rendelet számunkra el. Köszönjük, hogy itt lehetünk családjaink körében, köszönjük, hogy gyülekezetünk közösségében meg akarsz bennünket érinteni, szólítani. Tekints ránk, így áldva a te nevedet, oltalmadért, szeretetedért, hűségedért, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, hetekben, erőben, egészségben. Kérünk, hogy bocsáss meg most, és tekints a mi bűneinkre. Lásd meg, melyek azok a fogyatkozások, amelyekben mi elszakadtunk te tőled, amelyekben mi nem tudunk és nem tudtunk színed elé járulni. Kérünk most, Urunk, hogy te legyél az, ki új szívet ad, te legyél az áldott orvos Jézus Krisztus, ki megvizsgál, és ki meggyógyít. Ha sóvárog is a lelkünk, ha magányosak is vagyunk, ha úgy érezzük az út szélén, küszködünk, és nem vagyunk képesek visszatérni az általad rendelt útra, akkor te legyél, ki bennünket megsegít, és odébb helyez. így áraszt kiránk lelkedet, hogy ez a Szentlélek szűjön újjá, hogy ez a Szentlélek töltsön be, és hogy tegyen tisztává mindnyájunkat. Mindezt Jézusért, a te egyszülött fiadért. Ámen. Készülve az igének a hallgatására, énekeljük 161. számú dicséretünk első versét, és nem tudom, hogy vannak-e gyerekek, többen vagy kevesen, akkor lehet indulni számukra, most kezdődik a gyermekisten tisztelet, mi pedig magasztaljuk az mi Urunkat, Istenünket 161. számú dicséretünkkel. Így kezdődik az első vers, Siess keresztjén, lelki jót hallani. Melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni az ő szent lelkének a segítségül hívásával. Írva van a 42. Zsoltárban. 42. Zsoltár 6. és 7. verseiben. Majd ezt erősítem meg a 12. versen is. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Kedves testvérek, egy keresztjén író egyszer azt mondta, amikor Isten nem azt teszi, amit mi szeretnénk, az nem olyan könnyű. Soha nem is volt az, és soha nem is lesz az. A hit azt jelenti, hogy meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten jobban tudja az élet dolgait, mint én, és azt is tudja, hogy átvisz a nehézségeken. Sokszor a be nem töltött várakozások csalódással érnek véget, csalódások magunkban, másokban, de magában, az Istenben is. Ezen csak az változtathat, hogyha az elvárásaink megváltoznak. Ezért ne add fel, ne esz kétségbe, az élet terhei alatt. Légy türelmes, és várj, várd az Urat, mert Isten ura a helyzetnek, életed minden helyzetének. Valóban, testvérek, milyen igaza is van ennek az írónak. A mai felolvasott igében azonban egy másik író is hasonló dolgokról beszél, egészen hasonló megoldást lát a nehéz helyzetére. Hasonlót, mert a megoldások urához intézi a fohászát, akitől jön az élet és a halál, az egy igaz, élő Istenhez imádkozik. Szeretem a költészetet, megvallom őszintén az irodalmat, de nyilván vagyunk így egy páran itt a gyülekezetben. Ezért mit is érzünk valójában, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk, meghalljuk. Amikor meghalljuk, olvassuk a 42. Zsoltárt, szinte a sorok szépségében gyönyörködve megfeledkezünk talán arról, hogy e magasan szárnyaló költészet, amely ebben a Zsoltárban van, egy valóságos, keserves szenvedésből született. Nem a költefák alatt ülve, a hűs melegben, nem a pálmáknak különféle árnyékában, nem a tengerben úszva, hanem egy üldözés alatt. Valóságos, kínkeserves szenvedés, üldözés alatt született. Kitől? És hogy hogyan? Dávidtól született. Attól a Dávidtól, akit üldöztek, aki hatalmas és erős, hódító királya lett Izraelnek. Azonban most távol van Jeruzsálemtől, a Szent Várostól, távol van az Úrtól, a szövetség ládájától, minden olyan dologtól, amelyben ő erőt merített, amelyből ő biztonságot merített. És most távol létében vágyakozik az Isten után, testileg, lelkileg is szenved. Hiszi az Úr hűségét, bízik szabadító erejében, hogy kimenti őt majd ebből a helyzetéből, melyet nem tud, hogy mennyi ideig tart. Így mondja a 42. Zsoltár 6. versében. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok. A 6.-7. versek próbálják fejtegetni a miértnek a kérdését. Majd később még visszatérünk ide. Vajon mi testvérek, mire, vagy inkább kire gondolunk, ha elcsügged, és a háborog a lelkünk? Mert el szokott fáradni, el szokott csüggedni. Higgyük el, még azoknak is az életében így van ez, akik ezt a csüggedést, ezt a háborgást nagyon jól titkolják, nagyon jól leplezik, nem kifejezetten mutatják, nem beszélnek róla. De hányszor és hányszor van ez így az életünkben, hogy várunk és várunk valamire, vagy valakire. Nem kapjuk meg, mély csalódást érzünk. Egymásban, magunkban, még az Úrban is csalódottak, szomorúak leszünk. Pedig ez nem kellene, hogy így legyen. Talán bosszankodunk, ingerültek leszünk, még kissé hitetlenek is leszünk, de nem kéne így legyen. Ilyen az ember, ilyenek vagyunk mi magunk. Néha-néha ez még akkor is így van, ha még kapunk valamit, valakit az életünkben, csak az a valaki és valami egészen más, mint amire vagy akire mi számítottunk, amire vagy akire mi vágytunk, nem éppen ugyanúgy, nem kicsit másképp, úgy, ahogy Isten akarja. Ez lehet egy esemény, ez lehet egy személy, vagy éppen egy tárgy, vagy egy lelki ajándék, más, mint amit mi kértünk, lehet, hogy más, mint ahogy mi azt követeltük az Úrtól. Pedig én ezt kértem. Pedig én így szerettem volna. De én annyit imádkoztam érte. De én annyi éjszakát át nem aludtam. De én virrasztottam. Uram, miért nem adtad meg így nekem? Pedig ott a válasz, megadtam, meg is kaptad. De így nélkül. Úgy kaptad meg, ahogyan én gondolom. Nem így, hanem úgy. Isten válasza az, hogy úgy. A miénk meg az, hogy így. Én így szerettem volna, én így akartam, én így kértem, Isten meg azt mondta, úgy adom. Pontosan ez az, talán most már értjük, hogy a Zsoltár miért íródott. A Zsoltár író miért így fejezi ki magát. Miért beszélget szinte Istenen kívül saját magával is, a saját maga lelkével, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Miért háborogsz én bennem? Szinte kérdőre vonja saját magát, olykor a hívő ember is így van, kérdőre vonjuk saját magunkat. Miért kellene nekem így gondolkodnom? Miért kellene így elhitetlenedjem, így elcsüggednem, holott az Isten ott van mellettem, körülöttem, közöttünk, akikkel élek, akivel együtt, akikkel vagyok. Miért? Lenne rá okom? Ez nem egy új kérdés, ez nem egy mai világban születendő kérdés, hanem ez több mint 4000 évvel ezelőtti kérdés, hogy miért csüggetsz el, saját magával beszélget. Biztosan te magad is szoktál. Ne ródd fel az Istennek, hogy ez nem jó, hogy az nem jó, hogy pedig én imádkoztam, kértem, mégsem kaptam. Ne. Mert azt adja, amire igazán szükséged van. És azt adja, akire igazán szükséged volt, van és lesz, egy valakit biztosan ad, fiát, Jézus Krisztust. Őt biztosan. Miért? Hogy megmenekülj, hogy megszabadulj, hogy benne új életed, új reménységed legyen. Ezért adja ő minden nap. És lehet, hogy az a Jézus Krisztus nem úgy jön, ahogyan mi szeretnénk, ahogyan mi várnánk, nem a mi messiási elképzeléseink szerint hatol bele az életünkbe, és kuszálja össze azt, hogy utána rendezetté tegye, mert először bizony el kell múljon a régi, először pusztulnia kell annak, ami van, ami volt, ami még kötöz, ami még megsebez, ami még szinte rabságban tart, először annak kell múlnia. És ez fájdalmas dolog, ez egy nehéz, küzdelmes dolog, hogy jöjjön a régi. Így van ez, és így lesz ez a jövőben is, mikor a régi világ el kell pusztuljon ahhoz, el kell múljon ahhoz, hogy az újnak helyet adjon, az új teremtésnek. Isten a lelkünkben is, Jézus Krisztus által ugyanilyen új teremtést akar, hogy ne sorozatosan tedd fel a kérdéseket, hogy miért csüggetsz el én lelkem, miért háborogsz bennem, mert elcsügged a lelkem, és akkor jön a felmentő válasz, azért én te rád gondolok, és amikor te rád gondolok, akkor valami más jelenik meg bennem, nem a múló, nem az elmúlandó, hanem az állandó, az, ami mindig volt, van és lesz, aki ma is, tegnap is, de holnap is ugyanaz Jézus Krisztus, hát ez az, ő van így velem. Igen, sokszor még el sem hisszük, hogy ő van így velem. Amikor elhagyatott vagy, csalódott, akkor ez jusson az eszedbe, a szívedbe. Ez érjen el hozzám. Mert ezt erősíti a 42. Zsoltár is. Lehet, hogy még sosem hallottam így. Lehet, hogy még sosem gondoltam így bele ebbe a Zsoltárba, hogy ezt jelenti. Sokszor énekeltem én. Igen, de belegondoltam, hogy mit is üzen nekem éneklés közben. Micsoda imák vannak belerejtve ebbe a több ezer éves költészetbe. Istenre gondoljunk, csüggett, lelkileg, fizikailag terhelt élethelyzeteinkben. Amikor az én életemben csalódások sorozatai értek, például egy legáció alkalmával, amikor egy gyülekezetben üres padsorok látványa tárult elém a templomban, amikor azt hittem, hogy nem kívánják a legátust hallani, ez még a kisebbik gond, de nem kívánják az igét hallani, ez már a nagyobbik gond, akkor elcsüggettem. Sikeresnek gondolt vizsgák sikertelensége miatt ugyancsak. Vagy barátok hűtlensége, megbízhatatlansága miatt csüggett, gondterhelt állapotba kerültem. Ezek egy fiatalnak a gondjai, gondolatai 18 és 25 év között. És gondoljuk azt, hogy csak ennyi legyen a legnagyobb gond, de akkor éppen ez a legnagyobb. Ahogyan a gyermeknek az a legnagyobb, ha elveszik a játékát, vagy ha éppen elveszíti és nem találja, akkor neki az a világ legnagyobb problémája. És ahogyan haladunk előre, egyre mélyebbek, nagyobbak, és más értelemben vett gondok jönnek, amelyeket akkor mi tartunk a legnagyobb gondoknak ezen a világon. Hát ezen helyzetek után négy dolog jutott eszembe. Négy dologra koncentráltam, ami egy túlélési stratégiaként, tervként vált megélhetővé az életemben a nehéz idők alatt. Ezt a négy dolgot szeretném ma megosztani veletek, testvérek. Ezek engem segítettek, hogy másképpen lássam a csalódottságot, a csüggedést, az Istenre tekintve, az ő tervét fürkészve, akár áldásnak is tartsam a csüggedést, a szenvedést, hogy úgy érezzem bízva abban, hogy ő tudja a legjobban, hogy mire és kire van szükségem életem megújulásához. Ő tudja, hogy neked és nekünk kire van és mire van szükségem. Az első, hogy nézz magadba, a második, hogy nézz felfelé, a harmadik, emlékezz Isten múltbéli hűségére, a negyedik, ne akard mindig megérteni, hogy mi miért zajlik éppen az életedben. Elég, ha azt érted, hogy Isten érti. Elég, ha azt érted, hogy ő érti, hogy mi miért zajlik az életedben. Először nézzünk magunkba. Dávid a 42. Zsoltárban megkérdezi magától, amint már említettem, miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Szinte látjuk magunk előtt a tenger hatalmas hullámait, és halljuk hangos zúgását, miközben háborog a viharban. Hát egy gyönyörű költői kép ez, hasonlat ez itt a Zsoltárban, hiszen az emberi lélek is tud ilyen lenni, legalábbis ehhez hasonló, hogy háborog. De egy ilyen helyzetben nekünk úgy kell cselekednünk, ahogyan Dávid cselekedett. Mert ő mit tett? Ő beismerte Isten előtt az érzéseit. És tudom, testvérek, hogy nehéz másoknak, nehéz magunknak is beismerni, elismerni, és felismerni az érzéseinket. Talán Isten előtt a legnehezebb, de egyben a legkönnyebb is. Azért a legkönnyebb, mert ő meghallgat és még válaszol is rá. Tudja, hogy mit érzünk. Ellenben más emberekkel szemben nem biztos, hogy ők tudják és érzik azt, hogy mi mit gondolunk. Fogadjuk el, hogy nem tudunk megbirkózni az érzéseinkkel. Amíg nem fogadjuk el valóságos létezésüket. Amíg nem fogadjuk el valóságos létezésüket. Kérni kell az Urat, hogy mutassa meg a probléma gyökerét. Mi a probléma gyökere? Vajon mi lehet az? Mi van most bennem, amire rá kell mutasson, amit fel kell tárjak ma ő előtte? Felgyülemlett harag, irítség, meg nem bocsátás, büszkeség, csalódottság, magány, gyász, fizikai vagy lelki kimerültség. Mi az? Ezt ma itt csak is Isten tudja egyedül, hogy mi van benned, s ha már tudja, akkor engedd, hogy ő fel is fedje, és rámutasson. Rámutasson. A második, amiről beszélnék, az az, hogy nézzünk felfelé, ha csüggedünk. A csügget emberre vonatkozik egy mondás is, hogy nagyon lent hordod az orrodat, vagy lehorgasztott fejjel jár, pont ez egy ilyen kifejezés is, és ez nagyon jól fizikailag mutatja az ember lelki állapotát, hogyha nagyon lehorgasztott fejjel jár. De mit mond a zsoltáros, tekints fölfelé, nézz a magasba. Dávid, aki az ószövetségi Izrael egyik legnagyobb befolyással bíró, legbátrabb királya volt, most elmenekült. Menekülnie kellett üldözői elől a szent városból, Jeruzsálemből. És valahol a Hermon hegység közelében húzza meg magát, menedéket keresve. Úgy tudjuk elképzelni ezt a Hermon hegységet, hogy a történelmi Magyarország térképére tekintünk, mert ez egy magas hegység a Hermon, nem dombokról van szó, 1000 méter alatt, hanem fölötti hegységről, hogy mi felmegyünk egészen a Tátráig, vagy a Kárpátok keleti gerincéig, vagy déli gerincéig, és ott húzódunk meg, mert a régi ember úgy tekintett Isten jelenlétére, ha minél magasabbra megyek, közelebb kerülök az Úrhoz. Isten a hegy tetején van, odáig meg kell szenvednem, föl kell másszak oda, és lelki, fizikai kimerültségemben kapom meg az Istent, a jelenlétét. Rászolgálok, megküzdök érte, hogy vele beszélgessek. És valóban nem áll messze tőlünk sem ez a gondolat, nem véletlenül építették a templomokat dombok tetejére, a falu közepére, vagy éppen a legmagasabb pontjára, mert úgy gondolta az ember, hogy Isten közelségé köze van a magasságokhoz. Nem nehéz ezt elképzelnünk itt a festői csobánkán, hogy mit is jelent ez, hogy miért van a kettős kereszt éppen a hegynek a tetején. Miért zarándokolunk el oda? Miért megyünk fel? Vagy éppen miért választják valóban a túrázók, hívő emberek is az oltárkő magasságát nem olyan messze a Békási szorostól? Egy hatalmas kereszt van a tetején. Vagy ha Rio de Janeiro-ra gondolunk, akkor ott van a mindenkit hívogató és váró, kezét kiterjesztő Krisztus szobor. Igen, valahogyan Dávid is ezért húzódik a Hermon hegységhez. egyedül érzi magát, nyugtalan, busongó, vár valamire, vár valakire, érzi, hogy távol van az otthonától, azt is érzi, hogy az Úr van távol tőle. El tudunk mi is gondolni, képzelni ilyen nehéz helyzetet, mikor ki akarnánk rohanni ebből a világból. És itt nem csak fizikai, földrajzi távolságról van szó, hanem egyfajta lelki távolságról is, amelyet nagyon jól leír a 7. vers 2. fele. Azt mondja, hogy Istenem, elcsügged a lelkem, elcsügged, te rád gondolok a Jordán földjéről, a Hermonról, a Micár hegyéről. Ezek a mai Izraelnek a legmagasabb pontjai, területei, de az akkori dávidi birodalomnak is a legmagasabb pontjai. Több mint 2000 méter feletti hegycsúcsokról van szó. És amikor kimondja, vágya az Úr színe elé állni, és szinte epekedik utána. De Jeruzsálembe nem mehet föl, mert ha fölmegy, üldözőivel találkozik szembe, még akár a halál is várhat őre áll. Egy üldözött, menekült ember képe mutatkozik meg előttünk, aki Isten után sóvárog. Együtt tudunk érezni vele, úgy hiszem. Ezt érezhették azok az emberek a történelemben, akik valamilyen politikai, társadalmi vagy más üldözés, nyomás miatt elszakadtak otthonuktól, szülőföldjüktől, gyülekezetüktől, menekülés, üldözés vagy deportálás miatt. Gondoljunk csak bele a 30 éves háborúban a gályarabokra, akik között sok ige hirdető is volt innen Magyarországról. Vagy arra a sok hívő zsidó honfitársunkra, akiket a koncentrációs táborokba hurcoltak, vagy éppen gondoljunk az elszakított magyar területekről elmenekült, kiüldözött véreinkre, akiket a trianoni békediktátum szakított el szülőföldjüktől, családjuktól, gyülekezetüktől, és sokukat a hitüktől is. Ez a mi közös magyar üldöztetésünk, ez a mi közös magyar holokausztunk, ki is mondhatjuk, vagy ahogyan azt sokan mondják, magyar Golgotánk. Ha ezt érzed, vagy ha egy személyes Golgotád van, amelyen járnod kell, és cipelned kell a keresztet, ne félj és ne ijedj meg, mert ez lélekben nem kell azt jelentse, hogy te elszakadtál az Istentől, hiszen bátorít az ige, hogy nézz felfelé. Azt mondja a 6. vers, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Dávid már előre tekint. Hálát ad az Úrnak a jövendő szabadításért. Bár még ebből nem lát és nem érez semmit, de hiszi, hogy abban leginkább, aki mindezt megadja neki, az egy igaz élő Isten már előre mutatja neki az utat. Így az ő segítsége nem délről, nem északról, nem keletről, nem nyugatról, hanem a hívő embernek egy 5. égtáj is létezik, ez pedig fentről van. Az ő segítsége felülről származik, fentről kapja, onnan jön az igazi lelki békessége, a megnyugvása. Ezért ahelyett, hogy a csüggedésedre, a csalódásaidra figyelnél állandóan, tekints felfelé. Tekints felfelé, figyelj rá, aki ismeri az utat, nem csak az utat, hanem a kiutat, életed nehéz helyzeteiből. Figyelj Jézus Krisztusra. Ő azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A harmadik pontban kiemelném, hogy emlékezzünk Isten múltbéli hűségére. Dávid azt mondja, elcsügged a lelkem, azért, mit csinál? Te rád gondolok. Sok bibliai személy ebbe a biztonság érzetbe kapaszkodott. József, Mózes, Sámson, Eszter, Dávid, Pál apostol, és még maga Jézus Krisztus is Istentől kapott biztonság tudatba fogózkodott. Imádkozott. Jézus Krisztus is, amikor érezte, hogy elhagyták őt, amikor a keresztván oly magányos volt, akkor is imádkozik. Főként azokért, akik nem tudták, hogy mit cselekszenek. Jézus halálán is hitt és bízott feltámadásában, az Atya hűségében, hogy élete az ő kezében van, amelyet most le is rak az ő tenyerébe. Ahonnan kiindult az élet, oda ő bátran vissza is rakhatja. Nekünk is így kell emlékeznünk. Így kell naponként Isten múltbéli hűségére emlékeznünk, hogy akinek a kezéből indul életünk, annak a kezébe vissza is tehetjük egyszer majd egy napon bátran. Ő már a maga életét is egyszer lerakta, érted? Te is megteheted ezt egész életedben. Mert könnyű Istenért meghalni valóban, de vajon milyen nehéz ő érte élni? Ez az. Emlékezned kell, hogy milyen hű volt te hozzád, azokhoz, akiket ő szeret, akik valóban az ő szeretetére még méltatlanok se voltak, de ő akkor is hű volt. Tudva, hogy Isten úgy szereti, de úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát idézd fel magadban Isten életed eseményeiben adott, bizonyított hűségét, idézd fel megtartó szavát, szabadítását. Mert ez fogja a bizalmat erősíteni benned, ő felé. Hogy ő most is, és a jövőben is gondoskodni fog te rólad, nem fog egyedül hagyni téged. Így erősít meg ma a negyedik üzenettel, amit fontosnak tartok elmondani, az az, hogy ne akard mindig megérteni, hogy mi miért zajlik éppen az életedben. Elég, ha azt érted, hogy Isten tudja és érti. Dávid a Zsoltárban elmondja, miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem, mintha csak magunkat hallanám, vagy magamat, ahogyan életünk olykor kusza dolgai, eseményei között kérdezgetjük magunktól, másoktól, az Úrtól, hogy miért éppen velem történik ez, miért éppen így, miért éppen úgy, miért éppen most. Azt gondolom, hogy az emberi létünk legnagyobb kérdése a miért, mert szinte a gyermek első szavai közé is tartozik, hogy miért. És a felnőtt ember legfontosabb kérdése is, hogy miért. Ez szinte olyan, testvérek, mintha egész életünkön keresztül végig kísérne minket, hogy miért. És hogy miért kísér végig? Hát ez az. Minden korosztálytól függetlenül jelenik meg bennünk a miért. Erre hogyan válaszoljon egy fiatal lelkipásztor, ha nála okosabb, bölcsebb emberek sem tudnak? Sehogy. Mégis így hangzik, hogy a titok az Úré. Minden titok az övé. És azt jelenti, testvéreim, ez, hogy a legfontosabb, hogy rábízd magad Isten bölcsességére, gondviselő szeretetére, kegyelmére, melyet minden nap érezhetsz, mert minden nap tapasztalhatsz. Megláthasd a te életedben, hogy tudd, hogy immáron Isten ki tud téged a legszorultabb, legelkeserítőbb helyzetből is szabadítani, hiszen ő a legjobbat szeretné számodra nyújtani, nem csak a jót, hanem a legjobbat, mert ő a legrosszabb helyzetből a lehető legjobbat tudja kihozni. A legrosszabbból a legjobbat. És olykor mi ezt nem értjük, kérdezzük, miért történik vele mindez, de hidd el, elég, ha csak azt tudod, hogy az Úr tudja, hogy mit miért akar, és mit miért tesz. Nekünk elég csak annyit tudni, és erről legyen bizonyságod is, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ámen. Gyertek testvérek, fennállva, vigyük az Úr elé a mi imádságunk szavát. Énekmondásban vigyük az Úr elé, így pedig a 161. számú dicséretünket énekeljük, annak pedig az 5. versét, 161. számú dicséretünk 5. versét, ne es kétségbe, ő nagy jó voltában. Istenünk, örökkévaló atyánk, köszönjük, hogy te bátorító üzenetedet átadod ma számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy jelenléteddel a mi csüggedő, fáradó lelkünket, igen, kiemelted a mélységből. Köszönjük, hogy te eljöttél ma lelked által, megszólítottál. Kérünk, atyánk, hogy ugyanígy szólítsd meg azokat is, akik ma nem lehettek itt. Általunk, rajtunk keresztül is munkálkodj az ő életükben. Így adunk hálát, Urunk, egy gyülekezetért, a közösségért, itt Csobánkán és Pomázon, és szerte mindazokon a részeken, területeken és családokban, ahol téged hívnak segítségül, ahol téged dicsőítenek és magasztalnak, ahol neked adnak hálát. Így áld meg, Urunk, és így erősítsd gyermekeket, fiatalokat, családosokat, így adj vigaszt gyászolóknak, magányosoknak, egyedülállóknak, egyedül lévőknek. Kérünk, Urunk, adj erőt és gyógyulást a betegeinknek, azoknak, akik kórházban vannak, vagy akik onnan jönnek, vagy oda készülnek. Kérünk, Istenünk, tekints mindazokra, akik a te népedhez, egyházad népéhez tartoznak. Így emeld ki őket a csüggedésből, hogyha rájuk tör, vagy hogyha mi ránk. Munkánk, életünk során. Kérünk, Istenünk, tápláld a te népedet, nemzetedet, ami magyar nemzetünket is határon innen és túl, a Kárpát-medencében, szerte a világban, ahol hozzád imádkoznak, és téged kérnek segítségül. így hallgass meg, drága jó Urunk, egyéni imádságunk szavát egy csendes percben, melyben elmondjuk neked, ami bennünk lakozik. Köszönjük, Istenünk, hogy Te meghallgatod könyörgéseink szavát, erősíts meg bennünket, fiad, Jézus által tanított imádsággal, és hallgass meg minket eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget és adományt a testvéreknek. Nyilas Zoltán esperes úr, lelkipásztor testvérem szabadságát tölti kedves családjával. Kérésem az, hogy hordozzuk imádságban útjukat és pihenésüket. Köszönöm presbiter testvéreinknek az elmúlt heti ügyeletben való segítségüket. Beosztási rendünk szerint kérem a jövő héten is presbiter testvéreim megjelenését a megbeszéltek alapján. Előre is köszönöm a pomázi lelkészi hivatalban való ügyeleti rendet jelenti. Pénztárosunknál történő befizetéssel a testvérek anyagilag is támogathatják a nyárát karácsonyi vendégeink programját. Augusztus 13 és 16 között látjuk vendégül Erdélyből érkező nyárát karácsonyi testvéreinket. Augusztus 15-én szombaton 10 órakor a parlamentet vendégeinkkel együtt szeretnénk meglátogatni, illetve a közös vacsorán részt venni a parókián. Akik szeretnének az imént elhangzott programokra eljönni, azok jelentkezzenek Bíró Katalin vagy Takácsné Nagy Zsuzsa testvérünknél, hogy minél előbb összeálljon a névsor. Azonban felhívom a figyelmet arra, hogy utólagos jelentkezés már nem lesz, tehát a parlamentbe csak azok mehetnek be, akik név szerint le vannak jelentve. Ehhez köszönjük a megértést a testvérektől. A parlamentben a látogatás ingyenes, nem kell érte fizetni, utána pedig folytatódik a program és az út budapesti városnézéssel. A közös vacsorára a felajánlásokat hálás szívvel fogadjuk és megköszönjük a testvérektől, süteményeket így és gyümölcsöket. A részletes programot a következő vasárnap fogom hirdetni, és azt is, hogy milyen elhelyezés szerint kerülnek vendégeink a családokhoz. Szeretettel jelzem azt is a testvéreknek, hogy a parókia felújítása Pomázon 80%-ában már elkészült, a redőnyök, a spaletták felszerelése még hátra van, ez közel 1,5 millió forintot jelentett, vagy jelent, a templom felújítása pedig 15 millió forint lesz. Arra kérjük testvéreinket, ahogyan eddig is kértük, hogy lehetőségeik szerint támogassák imádságban és anyagiakban is a megkezdett munkákat. 2015. augusztus 4-e és 8-a között kerül megrendezésre nyári ifjúsági táborunk is, a festői elhelyezkedésű Kosdon, ez a Naszály alatt van, egy gyönyörű kis falucska. A táborban az eddigi jelentkezések alapján 11 fiatal és 3 felnőtt vesz részt, akik szolgálóként lesznek jelen. A tábor költsége személyenként 16 ezer forint. A tábor vezér gondolata, kérdése, követsz-e engem? Előre köszönjük is a testvérek táborhoz nyújtandó segítségét, felajánlását, a fiatalokért való imádságot. Éppen a mai reggelen nagy örömömre, imánk meghallgatására kaptunk a tábor költségéhez 80 ezer forintot, úgyhogy ilyen értelemben már Isten meghallgatta az imádságokat. Amelyeket még szinte el sem mondtunk, de igaz, hogy még nyelvünkön sincs a szó, ő már tudja, hogy mit szeretnénk. Hálás szívvel köszönjük a testvéreknek. Hirdettem a nyári napközis tábort is, augusztus 17 és 19 között kerül megrendezésre Pomázon. A tábor költsége 3000 forint, 2 gyerek esetén 5, 3 gyerek esetén 7000. A táborra való jelentkezés ideje igaz már lejárt. Ez a költségek tartalmazzák a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát, utazások, belépők, foglalkozások költségeit is. Hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 8-án 16 órakor kéri Isten áldását közös életére Dúró Gergő és Hollósi Nóra. Hirdetek egy keresztelőt is, mely augusztus 9-én kerül sorra. Itt megkereszteljük Kis Gábort és Suták Szabina testvérünket. Hirdetem az elkövetkezendő hét ránk váró alkalmait, így hétfőn 18 órakor Pomázon imaóra lesz, melyen jó magam szolgálok. Kedden 18 órakor Biblia óra lesz Csobánkán, melyen jó magam szolgálok, és 18 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 18 órakor Biblia óra Pomázon, magam szolgálatával csütörtökön, 18 órakor lesz imaóra Csobánkán, magam szolgálatával pénteken, ifjúsági bibliaóra 7 órától magam szolgálatával, vasárnap pedig 9 órakor istentiszteleten találkozhatunk itt Csobánkán, ugyancsak magam szolgálatával, és 10:30-kor pedig Pomázon, ugyancsak, de már nem mondom tovább, magam szolgálatával. És hirdetem a testvéreknek az adakozást is, tudván, hogy az Isten megáldja és szereti a jókedvű adakozót, Jézus szavával élve, jobb adni, mint kapni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Ha a hirdetésből bármit is kihagytam volna, amit a testvérek vártak vagy hallani gondoltak, szerettek volna, akkor elnézésüket kérem. Köszönöm. Záró énekünkkel Isten dicsőítsük és magasztaljuk 390. dicséretünk második versét. 390. dicséretünk második versét énekeljük. Erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesni.
az Úr áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a mi Urunk Jézus Krisztus mindörökké. Ámen.